Függöny fel! Minden, ami a színpadon nem derül ki. Kulisszatitkok, érdekességek, beszélgetések a Tatabányai Jászai Mari Színház színészeivel és rendezőivel. Függöny fel!
Ez a Forrás Rádió mindig veled, és benne pedig a Függöny fel című rovatunk. A közellenségről fogunk ismét beszélgetni, viszont most a vonal túlsó végén Király Attila színművész van. Szia, szia!
Hello, szia, és üdvözlök mindenkit, aki hallgatja.
Azt mondtad, amikor legutóbb beszéltünk, hogy nagyon várod, és hogy ki vagy éhezve arra, hogy Vidovszky György szétcincálja a lelkedet. Sikerült neki?
Igen, szétcincáltuk egymást, úgy fogalmaznék. Igen. Figyelj, nyilván nekem volt egy nagyon erős prekoncepcióm arról, hogy ez micsoda. Ezt nem emlékszem, hogy beszéltük-e, de szerintem talán beszéltük, hogy ugye játszom egy nagyon erős előadásban, egy nagyon erős Kolház című előadásban, ami hát figyelj, hát nem is tudom, 5 éve megy, 5 éve játsszuk folyamatosan, tehát nyilván van a fej, ja, de abban én nem a Kolházt játszom, hanem a Luthert, akit a mi előadásunkban most a Végpeti játszik, a Végpéter. De hogy nagyjából ugyanaz a másik fordítás, azért a Tasnádi átdolgozta rendesen a lovakra, de akkor is bizonyos mondatok, és főleg az egésznek a hangvétele, ahogyan gondolkodik a Kolházról, az nagyon hasonló. És hát figyelj, ettől nekem volt egy nagyon erős képem arra, hogy ezt hogy kell játszani szerintem, és akkor a Gyuri meg azt gondolta, hogy ez bizonyos dolgokban igazam van, bizonyos dolgokban meg nincs igazam. Úgyhogy nem mondanám, hogy könnyű próbaidőszak volt, de jó volt. Tehát jó munka volt.
És milyen volt Kolház Mihályt játszani?
Jó. Tudod, ez egy szóban, jó, bővebben, vagy hogy van ez a vicc. Jó, figyelj, ez egy nagyon jó feladat, iszonyú nagy ívet jár be a fickó, és ha sikerül ezt az ívet végigjátszanom egy előadás alatt, akkor az azért elég jó érzés a színészek exibringának.
És sikerült?
Ezt döntsd el te meg a nézők, akik eljönnek. Vannak pillanatok, amikor úgy érzem, hogy sikerül, és van, amikor úgy érzem, hogy hát ez nem jön össze, de szerintem ez tök normális.
Persze, hát mindegyikünknek van jó meg rossz napja, úgyhogy igazából...
Igen, de én nem is így értem, igen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ami nagyon lényeges, hogy nem hazudok benne egy másodpercre sem, úgy értem, hogy színészi hazugság nincsen, nem játszom nagyobbat, jobbat, mint ahogy én gondolom, képzelem. Minden A betűről tudom, hogy az miért van elmondva, tehát, hogy miért van úgy, ahogy van, de hogy ez elége a Kolházhoz, elége ahhoz, hogy a néző tudjon velem jönni, hogy a néző tudja megérteni azt, hogy miért művel olyan szörnyűségeket, ezt sajnos nem tudom eldönteni, és ahhoz nem elég még a visszajelzés, mert ugye borzasztó keveset játszottunk még belőle. Ugye elmaradt a bemutató, azt nyilván tudod, elmaradt az előző előadás, tehát szóval, hogy kicsit ver minket a sors.
Hát figyelj, sajnos ez az időszak ilyen, de hát...
Igen, tudom, hogy mindenkit, tehát nincs is okom siránkozni, de hát ez van.
Igen. Na hát, ugye ő nem egy ilyen kifejezetten közkedvelt szereplő egyébként. Te hogyan látod Kolház Mihályt?
Én azt gondolom, hogy ő egy nagyon jó ember, és aztán hát, amint tulajdonképpen az első pillanatban ki is mondja, azt hiszem a Balú, bocsánat, ez így nem jó rádióhallgatónak, a Dévai Balázs kollégám, Dévai Balú kollégám, aki a Csődört játsz, az tulajdonképpen az 5. percben el is hangzik, hogy az egyik erénye elhatalmasodik fölötte. Tehát, hogy egész egyszerűen az igazságérzete és a hiúsága, ez azért nagyon, nagyon nem kihagyható, átírja az egész sorsát. Hogy ezzel én egyetértek-e vagy nem, az egy másik kérdés. Én azt gondolom, hogy tehát én úgy élem az életemet, vagy szeretném úgy élni az életemet, hogy a cél nem szentesíti az eszközt. A Kolház pedig úgy él, hogy a cél szentesíti az eszközt. De szerintem, ha le lehetne őt ültetni és beszélgetni vele, ő ezt nem így gondolná, csak egyszerűen egyik esemény hozza a másikat. Láttad-e az Összeomlás című filmet?
Nem, emlékszem.
Valamikor a 90-es évek közepén a Michael Douglasnek a filmje ez. Roppant nyugtalanító a film, mert mindent, amit a Michael Douglas figurája csinál, azzal mindennel külön-külön egyetértesz. De ahova a végén elsodorja, azzal az ember már nem tud egyetérteni. Szerintem ugyanilyen a Kolház.
Igen, és ez tök jó, hogy így elmondtad, mert valóban ilyen. Tényleg vannak olyan pillanatok, amikor így egyetértesz vele, viszont tényleg az van, hogy amikor már olyan dolgok történnek, akkor már ezzel nem tudsz azonosulni.
Így van. Én nekem a hugom egy nagyon fontos emberem nézőként, másik ilyen nagyon fontos emberem a feleségem, de hát ugye ő most nagyon, nagyon pici, a pici gyerekünk 11 hónapos lesz, illetve volt, most lesz nem sok 1 éves, tehát ő most nagyon nehezen jön színházba. Így aztán a hugom azt mondta, hogy hogy ő egy idő után nem is tud velem jönni, mint kolhásszal, mert egyszerűen annyira kegyetlenné válik a figura maga, hogy ő egyszer leveszi róla a kezét nézőként, és aztán volt, aki azt mondta, hogy nem, hanem abszolút jön velem, és érti, hogy miért olyan, amilyen. Nem tudom, hát ezt a nézők eldöntik.
Igen, pont ahogy előbb is mondtad, ugye, hogy úgy játszani, hogy megértsék azt, hogy ő miért teszi azt, amit. Egyébként még a vége előtt szerinted van olyan pillanat, vagy érezhető az a pillanat, amikor megbánja ezt az egészet, hogy így túlzásba vitte, vagy van egyáltalán ilyen benne?
Én szerintem ő ketté törik, tehát én azt képzelem, hogy addig a pillanatig, amíg a felesége nem hal meg, ugye, akit a Csilla játszik, Bakonyi Csilla játszik, szerintem addig a pillanatig vissza lehetne fordítani a csávót, valahogy. De onnantól már nincs, tehát hogy ott ő eltörik belül, és onnantól nincs megállás, és szerintem nincs olyan pillanat, amikor ő igazán belegondol, hogy mit is tett. A legesleg végéig. És ha belegondolsz, a vége gyónásnál se, az sem egy olyan gyónás. Tehát, hogy ő nem magát tartja igazából bűnösnek, hanem a világot, ami őt ebbe az irányba taszította. Van is egy ilyen mondat benne, hogy a telelkeden szárad, mondja ezt a várnagynak, hogy a telelkeden szárad, hogy Isten ellen kell lázadnom. Tehát ő tudja, hogy ő Isten ellen lázad, ő tudja, hogy minden igazság ellen lázad, amiben ő eddig hitt, de úgy érzi, hogy ő neki erre oka van, vagy joga van. Ez a pontosabb, azt hiszem.
Igen.
Ő így érzi, én ezzel nem tudok azonosulni, de amikor színészként játszom őt, Kolhász Mihályt, akkor természetesen kutya kötelességem azonosulni vele. Hát és az ő igazát játszani.
Nehéz ez egyébként?
Nem. Nem, mert szerintem mindannyiunkban vannak ilyen érzések, mint amiket Kolhász Mihály átél és megtesz, csak ezeket különböző civilizációs és egyéb gátak miatt nem teszünk meg ilyen dolgokat.
Hát meg valamikor a saját igazunkat fel kell adni a lelki békénkért cserébe.
Igen. Ez is így van, azt hiszem.
A kolhásznak szerinted mikor kellett volna abba hagynia?
Hűha, látod, ezen igazából nem is gondolkoztam el. Figyelj, nem tudom, mert én magam is egy elég hepciás ember vagyok, és tulajdonképpen valószínűleg, amikor a felesége azt mondja neki, hogy de figyelj, drágám, ne menj tovább, hanem menj oda és hozd vissza a lovakat. De igazából az a, hogy a felesége se tudja kimondani nekem, mert tudja, hogy ő milyen fajta ember. Hogy onnantól kezdve egy megtört gerincű fickó lenne, aki nem ugyanaz lenne, mint aki addig élte az életét. A történet szerint 30-valahány éves koráig, az én esetemben ugye 50-valahány éves koráig. Hát, nem tudom, hogy meg lehet-e állni egy ilyenben, ha az ember valójában elkezdi. De hát ez egy dráma, tehát hogy nagyon, ugye nem véletlen, hogy rólunk emberekről, én is, aki most veled beszélek telefonon, rólunk nem szólnak különböző színdarabok, legalábbis hát, a klasszikus értelemben vett színdarabok.
Hát igen, ez így van.
Lehet, hogy jobb ez így nekünk egyébként.
Szerintem is. Beszéljünk egy icipicit a díszletről, mert hát elég sok kilónyi vas van a színpadon, és hát neked azért van vele dolgod rendesen.
Nagyon szeretem a díszletet, azt kell mondjam.
Meg szeretted szétrombolni, gondolom.
Igen, egyrészt jó érzés szétrombolni, ott azon a pontján az előadásnak én már tényleg idegileg odáig kergetem magam, hogy ott már nagyon jól esik. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy nagyon nehéz színpadon megcsinálni ebben az elképesztő dömpingben, amit a vizuális kultúránk ad. Gondolok itt a sorozatokra, a filmekre. Olyan elképesztő mennyiségben és minőségben ömlenek ránk ezek a termékek, csatákkal, háborúkkal, gyilkosságokkal, hogy nagyon nehéz konkurálni a tévével, a filmmel. És azt hiszem, hogy ez az előadás most ezt nagyon ügyesen csinálja, ugye most arról beszélek én, hogy a csata néz ki úgy, amikor tulajdonképpen ketten a Robival lebontjuk a színpadot.
Igen.
És szerintem ez egy nagyon jó találmány. Én nem tudom igazából, hogy ez kifelé mit hat a nézőre. Tényleg fogalmam sincs, ugye sose tudtam megnézni, de belülre, befelé én nekem egy nagyon jó hatást. Én úgy érzem, hogy ez egy jó ötlet volt.
Jó, nagyon jó egyébként tényleg. Tehát, hogy
nagyon jó csinálni.
Hozza azt a fajta vizualitást, mint hogyha mondjuk tényleg egy filmet néznél, mert azért elég látványos, hogy tényleg ott, és ráadásul csak ketten mondjátok tulajdonképpen az egészet.
Az eredeti ötlet az volt, hogy bejönnek a díszítők, ők az én csapatom, és együtt górjuk szét a színpadot, de aztán amikor láttuk, hogy ez tulajdonképpen fizikailag nem ró ránk olyan borzasztó nagy terhet, akkor én mondtam a Gyurinak, hogy szerintem az lenne a jó, hogyha ezt csak mi ketten tudnánk a Kardos Robival csinálni. És abszolút így is működik jól szerintem.
Így hatásosabb amúgy, igen, sokkal jobb. Miért ajánlanád, hogy nézzük meg a közellenséget?
Én szerintem egy szórakoztató előadás, a szónak nem abban az értelmében természetesen, mintha beülsz mondjuk a teljesen idegen ilyenekre, vagy a francia rúdugrásra még inkább. De hogy szórakoztató előadás, és mindenképpen, aki hajlandó gondolkodni, problémákat hazavinni és boncolgatni a saját emberségét, annak szerintem ez nagyon való. Volt belőle egy délutáni előadásunk, diákoknak.
Igen.
Nagyon féltünk, nagyon meg voltunk ijedve, mert azért vannak benne pillanatok, amikor ha a diákok rosszul reagálnak, akkor szétröhöghetik, nem szóval, hogy... És figyelj, lenyűgöző volt, ahogy a diákok reagáltak. Ez nyilván az ő érdemük nagyon erősen, tehát egy nagyon-nagyon jó csapattal találkoztunk mi. Gondolkodni a kész és gondolkodni akaró diákoknak tűntek. Gimnazisták voltak, tehát hogy az a korosztály 14 és 20 között valahol. De azt gondolom, hogy az előadásról is elmond valamit, hogy van egy pillanat, amikor én, mint Kolhász Mihály, szórólapokat szórok be a nézők közé.
Igen.
Én nem vettem észre, mert én ugye megyek tovább a darabbal, de utána a többiek mondták, van a szórólapra írva. Tehát én nem üres lapokat dobálok szét, hanem a kellékesek csináltak csodálatos szórólapokat, hogy szerintük a Kolhász Mihály mit dobál szét a nép között. És képzeld el, hogy az első sorokba eljutott nyilván egy, nem tudom, több száz ilyen papírlap, és mindegyik megtartott egyet, és szépen adták hátra előadás közben, és olvasták el, hogy mi van rajta. Hát lenyűgöző volt. És valahogy, hogyha a néző ezt tudja belőle hazavinni, hogy érdemes gondolkodni ezen az egész problémakörön, akkor érdemes eljönni megnézni. Én valahogy így képzelem.
Így van. Na hát további jó munkát kívánok neked, és sok-sok előadást.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, mert COVID-mentes további jó munkát mindannyiunknak.
Hát igen. Na, és akkor reméljük, hogy azért még jó sok mindenben fogunk látni, és akkor tényleg köszönöm szépen a beszélgetést.
Örülök, hogy beszéltünk.